Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Múzeum.
Új, kiemelkedő műtárgyakból álló gyűjteménnyel gyarapodott a Néprajzi Múzeum. A megvásárolt összesen 1361 darabos magánkollekció egy értelmiségi családnak a hagyományos kultúra iránti érdeklődését tükrözi, színvonalasan képviseli a magyarság és a nemzetiségek népi kultúráját. Román József és felesége 1969-től a rendszerváltozásig erdélyi és különböző magyarországi tájakon végzett helyszíni gyűjtések, valamint régiségkereskedésekben történt vásárlások révén hozta létre különleges gyűjteményét. A 17. századi céládától a 18-19. századi szakrális tárgyakon, bútorokon és kerámiákon át a 20. század végén használt ballagási tarisznyáig terjednek az egyes tájegységeket, korszakokat és készítési technikákat reprezentáló darabok. A gyűjtemény eladásával Román József özvegye kereste meg a Néprajzi Múzeumot. A kollekció kiemelkedő darabjai között van egy koronás magyar címerrel díszített dunántúli cégkancsó 1780-ból. Az alföldi reprezentációs tárgyak szép sorozatát képviselik, a 19. század közepén készült könyv vagy hordó alakú és figurális butellák, fűszertartók, valamint különleges az a nőalakos hódmezővásárhelyi butella is, amely a műfaj egyik utolsó darabjaként 1934-ben készült. A gyűjteményben megtalálhatók polgárias jellegű emberfejes dohánytartók, valamint egy férfi portréval ellátott felvidéki bugykos korsó is. A székelyföldi bokályok és dísztányérok sokszínűségükkel tűnnek ki, a dunántúli ismert fazekas központok klasszikus darabjai pedig a 19. század második feléből, a mesterség kiérlelt korszakából származnak. Külön egységet képeznek a megvásárolt gyűjteményben a késő habán ónmázas, fajansz edények. A favaragások között szép együttest képeznek a mézes kalács ütőfák, ivócsanakok, mángorlók. A bútoranyag céládái közül az egyik 1677-ből származik. A textíliák közül a magyarországi, német és erdélyi szász településekről származó darabok, különösen a vallásos tartalmú feliratos díszlepedők és falvédők illeszkednek a Néprajzi Múzeum gyűjteményébe. A műtárgyakat a jövőben a múzeum új városligeti épületének megnyitását követően tematikus időszaki kiállításokon tekinthetik meg az érdeklődők. Újra látogatható az Aquincumi Múzeum, az érdeklődőket a római hangulat mellett családi kalandtúrák és romkerti séták is várják. A nyitás első ütemében a régészeti park, a festőház és a Symphorus Mitareum, valamint a régi múzeumi épületben látható zseniális találmányok, innovatív ötletek című időszaki tárlat fogadhatja a látogatókat. Az új kiállítási épület és a fürdőmúzeum a továbbiakban is zárva tart. A családok számára tervezett kalandtúra alapjául szolgáló történet szerint a második században egy rabszolga átoktáblát készítetett, amellyel az alvilági erőktől kért segítséget, hogy elégtételt vegyen a városi tanácson. A túrán induló játékosok feladata az átoktábla megtalálása és a sötét varázslat megszüntetése. A vasárnapi programokon az érdeklődők megismerhetik a romanizáció folyamatát, valamint az ókori polgárvárosok életét is. Bővebb információk a www.aquincum.hu weboldalon találhatók.
Tánc.
Új előadásokkal és műsoron tartott repertoár darabokkal várja továbbra is a közönséget a Nemzeti Táncszínház online színpada. Májusban és júniusban sorra mutatják be a tavalyi évre tervezett, de a járvány miatt elhalasztott előadásokat, köztük néptánc, flamenco és kortárstánc darabokat a Táncszínház népszerű virtuális műsor folyamában. A májusi bemutatók között lesz az Inverse Dance Fodor Zoltán társulat, a Budapest Táncszínház, új darabbal érkezik a Duna Művészegyüttes és a Flamencorazon Arte formáció is. Júniusban a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Szegedi Kortárs Balett, a Bozsik Ivett Társulat, a Frenák Pál Társulat és a Pécsi Balett is a fellépők között lesz. A bemutatókra online lehet jegyet váltani. A Nemzeti Táncszínház a repertoáron tartott előadásokat továbbra is ingyenesen, de regisztrációhoz kötve teszi elérhetővé. Emellett hamarosan védettségi igazolvánnyal, létszámkorlátozás mellett látogatható előadások is lesznek a Táncszínházban.
Opera.
Ismét látogathatók lesznek a Magyar Állami Operaház előadásai. A Dalszínház a korábban bevezetett óvintézkedései megtartásával, páros helyek kialakításával, köztük két hely kihagyással nyitja meg nézőterét. Az előadások látogatása érvényes védettségi igazolványhoz kötött. Május 29-én az Andrea Chenier bemutatója lesz, június 5-én a Laurencia látható az Erkel Színházban. Az Úrhatnám polgár bemutatóját június 12-én, a Figaro bemutatóját június 26-án tartják az Eiffel Műhelyházban. A jegyértékesítés már megkezdődött, az elmaradt előadások után kapott utalványok és szabad felhasználású jegyek igénybe vehetők. További részletek az opera.hu oldalon olvashatók.
Színház.
Kihirdették a Város Majori Színházi Szemle versenyprogramját, amelyben 6 előadás kapott helyet. A vidéki és határon túli produkciókat augusztus 25-e és szeptember 9-e között láthatja a Város Majori szabadtéri színpadon a közönség. Az idei programot is olyan elsősorban könnyed, de minőségi szórakoztatást ígérő darabok alkotják, amelyeket szakmai csapat választott ki a Nem Budapesti Kőszínházi kínálatból. A szemle a nagyváradi Szigligeti Színház előadásával kezdődik. A Matej Visnyiek Napnyugat Express című drámájából készült, a Commedia dell'arte hagyományaira épülő produkciót Zakariás Zalán rendezésében láthatja a közönség augusztus 25-én. Ezt követi augusztus 30-án a Budaörsi Latinovics Színház társulatának előadása, Bomársé darabját, a Figaro házasságát Alföldi Róbert rendezésében mutatják be. A szemle következő programjaként szeptember 2-án a Miskolci Nemzeti Színház vendégjátéka Szabó Máté rendezése látható. A Thomas Winterberg Születésnap című dogma filmje alapján született Ünnep című előadás témája a családon belüli erőszak. A Szabadkai Népszínház előadásában Mezei Zoltán rendezésében a Fekete Péter című zenés vígjátékot láthatja a közönség szeptember 5-én. A Szegedi Nemzeti Színház és az Újvidéki Színház közös produkciójaként Keresztes Attila rendezésében szeptember 7-én mutatják be Pintér Béla és Darvas Benedek Paraszt Opera című darabját. A programsorozatot az Ion Luca Caracciale műve alapján készült produkció zárja, a Farsangi Játék című komédia a Mohácsi testvérek tolmácsolásában a szombathelyi Vörös Sándor Színház társulatának előadásában látható szeptember 9-én. A Szabadtér Színház által alapított színházi szemle programját az idén is szakmai zsűri kíséri figyelemmel. A közönség a www.szabadtér.hu oldalon szavazhat az előadásokra. A szemle a nyári szezon végén díjátadóval zárul.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Fenn az égbolt, lenn a föld. Az egyiptomiaktól a majákig, a kínaiaktól a babilóniaiakig, mindegyik civilizáció úgy látta, ennyi a világ. És a föld alatt van még valami, hogy lene essen. De a görögök másképpen gondolták, úgy, hogy a föld alatt is ég van, mert hogy a föld csak egy nagy kődarab az égben, és nem kell tartania semminek, mert ugyan miért esne le. Hogyan jutott ilyen következtetésekre? Egy filozófus, Anaximandrosz, az időszámításunk előtti 6. század első felében. Carlo Rovelli kutatja ezt a Tudomány Születése című könyvében. Anaximandrosz rendkívüli tudományos forradalmáról ír, ez a ragyogó gondolat ugyanis megnyitotta az utat Kopernikusz, Galilei, Newton és Einstein felfedezéseihez. Barotányi Zoltán újságíróval, a Magyar Narancs tudományos rovatának vezetőjével beszélgetünk a könyvről, ami egyébként Carlo Rovelli életművében az első könyvek egyike.
Gyakorlatilag egy meglehetősen abstrakt és erősen matematizált részét űzi a fizikának. Egyesíteni szeretnék ők és kutatótársai azokat a magukban is meglehetősen bonyolult, nehezen közvetíthető részét az elméleti fizikának, amik egyrészt a nagyon apró dolgokkal foglalkoznak, másrészt pedig az iszonyúan nagy, nehéz, iszonyatos energiával bíró objektumoknak a viselkedését vizsgálják. Egyrészt Einstein és az ő relativitás elméletei, másrészt meg a kvantumtér elmélet nyomán. És számomra ez egy nagyon izgalmas dolognak tűnik, hogy ő felfedezni vélte, jó pár görög gondolkodónak, és azért 2500 évvel ezelőtti gondolkodókról beszélünk, az elképzeléseiben annak a gyökerét, amin ők ugye a 21. század elején, vagy mondjuk még a 20. század végén munkálkodtak.
Többször írja a szerző, hogy nem tudja, hogy Anaximandrosz abban a korban hogyan juthatott ilyen következtetésekre. Mi az, amit ő már tudott, és meghökkentő, hogy 26 évszázaddal ezelőtt ő ezt így láthatta?
Anaximandrosz többek között a tekintetben a modern metallurgia atyának tartják, hogy ő volt az első, aki feltételezte, hogy ezeknek a légköri jelenségeknek, amit nap látunk az esőtől, a széltől, a villámokig, van egy határozott oka. És ez az ok, ez magában a természetben jelik. Ő egyébként a felett a légáramlást tartotta mindennek az okának, ami egy érdekes elgondolás, és mindesetre az egyedi az benne, hogy magában a természetből próbálta magyarázni a természetet. Ráadásul azokban az interpretációkban, ahogy megőrizte számunkra az utókorra Anaximandroszt, a térnek a szemléletében hozott egy óriási változást, tipikusan az volt, hogy létezik a Földünk, és létezik fölött az ég. És ez a kozmosz, ez mint egy bezárható egy dobozba. Mert úgyis el is tudjuk képzelni, egy ilyen lapos planétán élünk, és fölöttünk vannak a csillagok, a nap, a bolygók, stb. Az ő elképzelésében viszont az ég az folytatódik a horizontal. Ez forradalmi volt a maga korábban, ez egészen biztosan. Tehát Anaximandrosz tudta azt, hogy ez a Föld, amin élünk, ez valami konkrét valami, nagyon úgy képzelt el, mint egy ilyen viszonylag lapos hengert, ami lebeg a kozmoszban. Meg inkább azt tartja ott, hogy mondjuk a szimmetria, tehát egy olyan erős szimmetriának a közepén tart, amely egyben tartja, de ugyanakkor viszont látható, hogy ezt a minden irányból tér veszi körbe. És azt tudjuk mondani, hogy az ő elképzelésében az a tér is nagyon szép gömbszimmetrikus szférákra oszlik, és a szféráknak a mozgása szabályozza aztán például az olyan dolgokat, hogy most miért pislákolnak a csillagok, miért fogyatkoznak a hold meg a nap néha, és miért látszanak, hogy mozognak a csillagok meg a bolygók, amiket minden terült éjszaka mindenki számára nyilvánvaló. A lényeg, hogy egyszerűen kiterjesztette a teret, és egy kicsit zártabb univerzumból egy jóval nyitottabbat feltételezett.
Amikor az anaximandroszi ős elvről van szó, ugye, ami szerint van egy közvetlenül nem látható entitás, egy mozgatóerő, és akkor miért nem az istenek? Mi segített a gondolkodóknak elszakadni a mitikus világtól?
Sajnos, vagy az ezt nem tudjuk bizony. Ez a szép dolog ebben a történetben, hogy nagyon sok benne, amit nem látunk. Tehát, hogy ez valószínűleg olyan közelítéseket kíván meg, némely példát is felhoz ebben a tekintetben, amely kultúrantropológusoktól származik. Tehát Roel is azt próbálja megértetni, hogy miért volt fontos eleve a világ megértésében, hogy állandó erkölcsi parancsok álljanak a rendelkezésünkre, feltételezni a puszta anyagi világon felül egy ahhoz képest külső, istenek által uralt, szentséggel bíró világot. Csak azt tudjuk, hogy ez volt, ez van, és embertársaink többsége máig is így értelmezi a világot. Az, hogy Anaximandrosznak a saját gondolatai mennyire származtak az egyfajta ilyen egyéni merészségből, vagy lehetséges, hogy ez már egy még ennél is jobban feledésbe merült tradíciónak voltak a újabb leágazásai, ezt sajnos nem tudjuk. Az Apeiron elméletben, hogy erről van szó, ezt ő ennek hívja, ez azért egy vonzó elképzelés egy mai fizikus számára, mert most itt inkább még Novellinek az interpretációját tudom ebben idézni, mert egy absztrakt, nem látható, közvetlenül nem tapasztalható entitást feltételez a dolgok mélyén, és ő egy számos példát felhoz erre, hogy nagyon sok ilyen abstrakt entitás működik, és nem is csak a mondjuk a 20. századi, hanem még a korábbi fizika is rengeteg ilyet feltételezett. Ilyen volt például ilyen abstraktum, mondjuk a gravitáció is, amit Newton feltételezett. Igen, valóban ezt tudjuk mondani, hogy ezek a merész gondolatai, hogy vannak nem látható dolgok, ezek valamiképpen mind az alapját jelentik annak, amit aztán viszont már meg tudunk tapintani, ahogy mi már tudjuk az iskolai tanulmányok alapján, hogy mindent megtapintunk, az alapvetően valahogy atomokból áll, de ezek az atomokat nem látjuk. Elhisszük azt igazából, hogy az ezt leírő modell jól működik, és ott valóban tényleg atomok vannak, azoknak atommagja és elektronja, és stb. Azt tudom mondani persze, hogy az ő Apeiron elmélete az ebből a szempontból beleillik abba a előképbe, hogy itt bizony már alapelemekről volt szó az ő elődjeinél is, és ők is azzal számoltak, hogy itt nem egyszerűen pusztán az a világ létezik, hanem ezeknek a mélyén van valami, ami lehet a tűz, valakinél a tűz volt, az Thalesnek ez a víz, vagy esetleg maga a levegő az. Egy ennél is fontosabb, egy mélyebb entitást keresett, és ezt találta meg ebbe. Mondom, teljes mértékben hipotetikus Apeironban, ez azon is különbözik tőle, mert akik feltételezték a tüzet, a vizet, a levegőt, azok létező dolgokról beszéltek, pusztán ezeknek az érvényességét terjesztették ki teljesen univerzalisztikus módon. De igazából ennek viszont nem volt ilyenfajta előképe. Ez a gondolat ez számunkra úgy tűnik, hogy a semmiből támad fel, és nem tudjuk, hogy valamely tanítómesterének a gondolatát egy fejlesztette tovább. Mi azt látjuk, hogy ő elterül először ezzel az elképzeléssel, amit aztán, mint látható, a tudós és róla könyveket jegyző utódok, mint zseniális és másokat is megihlető erővel bíró gondolatként méltatnak.
Barotányi Zoltánnal beszélgettünk Carlo Rovelli, a tudomány születése, Anaximandrosz forradalma című könyvéről,
amit a Park kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.